Kérlek, rapozzatok a Róma 13-hoz, innen fogjuk az igét tanulmányozni tovább. Nagyon érdekes volt, amit a Tamás mondott, illetve imádkozta ezt, hogy Isten engedjen újra futni minket. Amikor olvastam az igét a héten, a Filippi levelet, akkor ugyanezt szólta hozzám Isten. Pál ott azt írja, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem van, annak nekifeszülve fussak. És reggel olvastam ezt az igeverset, és ahogy nagyon Isten szívemre tett, hogy na most Tamás, kelj fel és fuss. Úgy érzem, hogy nekem is vannak dolgok, amit hátra kell hagynom. Akár emberek, amit nem tettek velem olyan szép dolgot, vagy amiket én elkövettem, bűnök, és úgy éreztem, hogy Isten azt szeretné, hogy most ezt az ajtót végre csukjam be, és menjek tovább. És elfutottam, és nagyon jó, mert meg szoktam mérni, hogy mennyi a futóidőm, és olyan jó időt futottam, mint még soha, pedig hónapokig nem futottam. Nagyon fontos szerintem ezt így eldönteni, ahogy Pál is, hogy lehet, hogy dolgokat mögöttünk, csak be kell csukni ajtót, hogy rendben van, én megyek tovább Istennel, és Isten lendületet ad, Isten futást ad nekünk, ha van egy célunk, és mehetünk előre. A Róma 13 egy olyan téma, ami kényes szerintem sokunknak, illetve szerintem a legtöbbünknek, ez, hogy hogyan rendeljük magunkat alá hatalmaknak, hogyan rendeljük alá magunkat a főnökünknek, hogyan rendeljük alá magunkat a szüleinknek, hogyan rendeljük alá magunkat törvénynek itt a Földön. És erről Pálnak volt mondani valója, azért, mert Istennek van erre egy elképzelése, Istennek van ezzel egy üzenete számunkra. Szerintem nekünk magyaroknak ez különösen fontos. Nem tudom, hogy más nemzetekben ez mennyire jellemző, de szerintem a magyar ember az alapvetően, senki ne vegye magára, alapvetően nem egy törvénytisztelő ember, hanem akkor törvénytisztelő, ha van retorzió. De szerintem valahol ez talán az ember szíve működik így, nem csak a miénk magyaroké. Én nagyon sokszor hallom másokat, és magamat is panaszkodni. Emberekkel kapcsolatban, vezetőkkel kapcsolatban, és én nem hiszem, hogy Isten szeretné, hogy ilyen panaszkodó, zúgulódó emberek legyünk. A harmadik terület, ami szóba fog kerülni, és erről nem akarok nagyon sokat beszélni, de szóba fog kerülni, ez az adózás. És ebbe se vagyunk szerintem világbajnokok, szerintem valószínűleg az ember sose szeretett, és ezután se fog soha adót fizetni szívesen, de Isten mégis ezzel kapcsolatban mond nekünk valamit ebből a fejezetből. És négy okot fogunk látni, remélem, hogy majd így jól el fogom tudni mondani, hogy mi ez a négy ok arra, ami miatt Isten arra hív, hogy rendeljük alá magunkat ezeknek a hatalmasságoknak. Olvasom nektek az első hét verset a 13. fejezetből. Minden lélek engedelmeskedjék a feletes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát elleneszegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgája az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azokon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet. Akinek pedig tisztelettel, a tiszteletet. Urunk, azért imádkozunk, hogy ahogy ezeket az igéket nézzük ma, így hadd ne legyen érintetlen az elménk és a szívünk, hanem kérjük, Uram, hogy azt a munkát, amit elkezdtél bennünk, azt folytasd. És kérjük, Uram, hogy ezeken a területeken, amik ma szóba kerülnek, formáld át az életünket, Uram, hogy téged tudjunk visszatükrözni, és a te igéddel összhangba éljük az életünket. Sok mindent kell még a szívünkbe elvégezned, de köszönjük, hogy te nem vagy fáradt, hogy nem csüggettél el, hogy velünk dolgozz, hogy bennünk munkálkodj. De azt is köszönjük, Uram, hogy úgy szeretsz, ahogy most vagyunk, és szeretnél minket továbbvinni ezen az úton, hogy még jobban hasonlítsunk Jézus Krisztusra. Imádkozom minden egyes testvéremért, hogy halljunk tőled, hogy halljunk egy üzenetet, amit nekünk mondasz, amit nem ejtünk a földre, hanem hazaviszünk, és sokáig forgatunk a szívünkben, és ami átformálja az életünket, és nem hagy minket változatlanul. Jézus nevében kérlek. Amen. Na, az első ok, amit itt említ az ige, ez a félelem. Lehet, hogy nem erre számítottatok. Ez egy furcsa motiváció, de egy nagyon erős motiváció. Hogy miért engedelmeskedjünk hatalomnak, törvénynek, és ez a félelem attól, hogy lesz a dolgoknak következménye, ha nem csináljuk jól. Erre van egy nagyon egyszerű példa. Ha autót vezetsz, akkor teljesen ismered ennek a dinamikáját, hogy mész a magad tempójában, és amikor látsz egy rendőrautót az útszélén, egy ilyen kis kamerával állni, akkor ő nem mosolygos arcokat figyel, akkor úgy hirtelen úgy leellenőrzött, hogy rendben mész-e, hogy minden ott van-e a kilométer órán, ahol állnia kell. Mindenki olyan törvénytisztelő állampolgára változik. Csak amiatt, hogy ott van valaki az útszélén. Ha az a fiatal ember nem lenne ott, hát ez nem ugyanígy történne. Pedig a törvényre emlékeztető táblák kint vannak. Csak egyből a következménytől való félelem megreguláz minket. És ez sok más területen is így van. Egyébként Isten három területet mond az igében, ahol ő megalapozza ennek a tekintélynek az igei alapját. Ez az egyik ez a család, a másik a kormány, és a harmadik pedig a gyülekezet. Ez az a három terület, mind a három az 1 Mózesben van egyébként, most nem mondom el a helyeket, de ha érdekel, akkor majd gyere ide, ahol Isten ezeknek az intézményeknek, így csúnyán mondva, fölállítja az isteni tekintélyét, hogy ezt ő rendeli így. Amikor ez a levél születik, Pál írja ezt a rómabelieknek, a római birodalomban ugye a császár uralkodik, ekkor még nem volt keresztény üldözés. Ekkor még egész nyugodtan éltek a keresztények a római birodalomban, mert rájuk úgy tekintettek, mint a zsidó vallás egyik szektájára, és csak idővel vált ez a kettő külön. Abban az időben a zsidó vallás egy megtűrt vallás volt a római birodalomban, és egy idő után ez megváltozott a zsidóság felé is, és a keresztények felé is. És elindult egy nagyon erős üldöztetés. Abban az időben gondold el, hogyha valakit üldöznek azért, mert keresztény, hát nem volt egyszerű úgy élni, hogy közben tisztelje a hatalmakat, a császárt vagy a törvényeket. Nagyon ügyes, bajos dolog volt, nehéz volt ezt megtartani, ezért volt különleges jelentőség ennek az üzenetnek számukra. De azt gondolom, hogy nekünk is. Nagyon aktuális. Engedelmesség. Miért kéne engedelmeskednünk? És itt azt mondja az ige, mert minden hatalmasság Istentől van. Engedelmeskedni, hát ez a szó görögül úgy hangzik, hogy hüposztász szó, vagyis, hogy rendeld alá magad, alárendelés. Nagyon szerettem volna elmondani inkább azt a jelentését, hogy ennek, ha lenne ilyen, hogy ez nem azt jelenti, hogy engedelmeskedni kell, de ez azt jelenti, hogy engedelmeskedni kell. Sőt, azt mondja, hogy minden hatalom Istentől van. Minden lélek ezért engedelmeskedjék. Ezek a minden szavak elég nagy jelentőséget adnak ennek a mondatnak, már pedig az, hogy nincs kivétel. Általában szeretünk, tehát meg tudunk fogalmazni egy szabályt, és utána keresünk kivételeket. Észrevettem már, hogy hogyan tudunk legyártani kivételeket a saját esetünkre. Mindig úgy, ja igen, hogy van egy alapszabály, de az én esetem kivétel. Én ezt átéltem Vajtán a bibliaiskolában, én ott dolgoztam építészként, Isten úgy vitt oda engem, és úgy egész szabadságot kaptam, egész nagy szabadságot kaptam az irodában, mindaddig a pontig, amíg ki nem rendeltek nekem egy közvetlen felettest. Egy amerikai fickó jött, nem mondom a nevét, és őt rendelték úgy, hogy ő legyen a főnököm. Na, tudnotok kell a fickóról, hogy hát az általános iskolát szerintem úgy feléig tudta elvégezni. Korban egy kicsit idősebb volt tőlem, de nem olyan egyszerű volt nekem az a helyzet, hogy én diplomásként elfogadjam ezt az embert vezetőmnek, akinél én a dolgokat nyilvánvalóan sokkal jobban tudtam, legalábbis én ezt így gondoltam. És ezt a békát nehéz volt lenyelni. És ennek az embernek még a természetesen olyan nagyon egyszerű, amíg úgy bonyolította a dolgot, tehát úgy mint amikor a kosok ugye egymásnak feszülnek, hát kb. Úgy éreztem magam, és én nem akartam alárendelni magam, de nagyon nem. És legyártottam kivételek, vagy a kivételnek a magyarázatát, hogy ez az eset miért nem vonatkozik erre. Hát Isten nem úgy gondolta, hogy ez kivétel. És nagyon nehéz volt elfogadnom ezt a helyzetet, de egy idő után leültem, és megmondtam neki a bajomat, és azt is mondom, hogy Isten viszont meggyőzött, hogy rendeljem alá magam. És képzeljétek, hogy nagyon megszerettem ezt az embert, ma is nehéz természet, de barátom lett. És nagyon használta Isten ezt a, Isten bocsássa meg, fafejű embert az életemben, mert nekem egy ilyen főnök kellett akkor, pontosan egy ilyen ember kellett fölém, hogy megalázzam magam, hogy ne tekintsem magam különbnek másnál, azért mert van egy iskolai papírom, semmit nem ért, az nem számít. Egy ilyen helyzetben Isten azt akarta, hogy ez az ember vezessem, és jót tett nekem az a pár hónap, vagy pár év, amíg az ő keze alatt voltam. Szóval ez nem egyszerű. És kérlek, ne tekintsd a saját esetedet kivételnek. Nincs kivétel, ezért nem válogathatunk. És ez igaz a kormányainkra, Isten rendeli a hatalmat számukra, és nem akarok politizálni, távol álljon tőlem. De azok, akik bejutnak a parlamentbe, akik a törvényeket hozzák felettünk, a hatalmukat Istentől kapták. Isten rendelte így. És meg kell tanulnunk alárendelni magunkat. Ez igaz a családban is, ez igaz az iskolában is, igaz a munkahelyünkön is, hogy minden hatalmat Isten rendel ki a vezetőknek. Nabukkanedzár, emlékeztek erre a királyra, hát ő nehezen tanulta meg ezt a leckét. Neki is meg kellett tanulni, mint vezető, hogy az ő hatalmát Isten adta, és ahogy adja, úgy el is veheti tőle bármikor. És azt mondja itt az ige, amit olvastunk, hogy ha valaki ellenáll, ahogy én is csináltam, ha valaki ellenáll a vezetőjének, ellenáll a törvénynek, amit ezen a földön hoznak, az Istennek áll ellent. Na, itt azért elég nagy jelentősége lesz ennek a viszonynak, hogyha én ellenszegülök a vezetőmnek, Isten azt mondja, hogy miért szegülsz ellenem? A másik oldal, fordítsuk meg, mondjuk pozitívan, hogyha alárendelem magam a vezetőnek, akit Isten fölém rakott, tulajdonképpen Istennek rendelem alá magam. Ez fontos így látni. Egyrészt azért, mert egyszerűbbé teszi ezt, mert Istennek talán mégiscsak könnyebben rendeljük alá magunkat, mint egy embernek, akiben látjuk a bűneit, a hibáit, az esendőségét. Miért tegyem ezt meg? Azért, mert azt mondja a második vers, hogyha ellenszegülök a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen, akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Ez nem a károsztató ítélet, tehát nem veszítem az örök életemet, hogyha én egy ilyen kis lázadó természetű beosztott vagyok, vagy nem követem a vezetőmet, de hát Isten megfenyít érte. Isten nem hagyja, hogy ezt megkerüljem. Nem engedés ezzel az emberrel, én ezt bőven éreztem, hogy fenyít Isten azért, mert ellenálltam. Isten azt szeretné, hogy azok a vezetők, akik most az életünkben vannak, főnök, igazgató, osztályvezető, szülő, ha én ott élek az otthonukban, akkor rendeljem alá magamat nekik, és kézzétek el, hogy Isten ebben áldást tartogat számunkra. Ha ebből kibújok, akkor megfenyít, de nem azért, hogy büntessen, hanem azért, hogy betoljon az áldásba, hogy visszatoljon arra a helyre, ahol igencsak meg tud formálni és gyúrni engem, és neki az a vágya, hogy megállhasson. Ő egy apuka, tehát higgyétek el, hogy nem tervezett rosszat, de lehet, hogy már te is érezted ezt a fenyítő kezet. Én elég jó zúgolódó voltam, még most is tudok, és észrevettem, hogy amikor én zúgolódtam a vezetőim ellen, azt kamatostul visszakaptam, amikor én lettem vezető. Tehát, hogyha meg akarsz sporolni magadnak néhány fejfájást, akkor így, ne zúgolódj a vezetőid ellen. Azt mondja a Biblia, a Filippi levél, hogy mindent zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek, és ragyogni fogtok, mint Isten gyermekei, csillagok, mint a csillagok ebben az elfajult, istentelen nemzedékben. Már azáltal is lehet valaki bizonyságtevő ember, hogy nem panaszkodik, és nem zúgolódik a főnöke ellen. Amikor a munkahelyen van az ember, akkor ezt néha ilyen kánonba szokták csinálni. Voltam ilyen munkahelyi kórus része, amikor így összegyűlnek az emberek kávézni, és akkor szóba jön, hogy de hülye az a főnök. És akkor úgy mindenkinek van egy hozzátenni valója ez az énekhez, és előbb-utóbb egy ilyen vonós négyes, ilyen nyávogós négyest játszanak. És hogyha egy hívős ember ennek része, szerintem vétkezik. Szerintem azt csinálhatja egy hívő ember, hogy elhagyja a helységet, vagy egyszerűen befogja a száját. És így én tudom, milyen ebben a vonós négyesben játszani. Tehát nem úgy mondom, hogy ítélkezzek bárki felett is, de nem jó. Nem jó. Az az ember, akit kirendel Isten fölénk, az Istennek a szolgája. Azt olvastuk itt. Amikor legközelebb megállít a rendőr, csak nyugodtan tekerd le az ablakot, és köszönsd őt Isten szolgájaként. Lehet, hogy nagyot fog rád nézni, hogy hát ez meg van bolondulva. De képzeld el, hogy tényleg az az ember, az Istennek a szolgája, a mi javunkra. Ha nem lenne rendőr, csak kressz szabályok lennének, szerintetek bárki jó szándékból megtartaná a kressz szabályokat? Az az ember, az a rendőr, az az Istennek a szolgája, hogy betartsák a szabályokat, és a gyerekeinket ne üssék el az zebrán. És ne halljanak meg ennyi ember az utakon. És ez igaz más területeken is. Ezek az emberek, akik vezetők, ők Istennek a szolgái a mi javunkra. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy fél Tamás, az én főnököm biztos, hogy nem Isten szolgája, ha én mesélnék róla, hogy milyen ember. Még azzal együtt is Isten szolgája, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy Isten eszköze, hogyha nem tetszik nekem, amilyen. Vagy azt mondhatnám rá, hogy sokkal istenfélő főnököt szeretnék magamnak. Isten rendelte őt oda, hogy engem rajta keresztül meggyúrjon és megáldjon. Hogyha... Igen. És hogyha azt gondolom, hogyha van egy ember, akit nem tudunk tisztelni az ember miatt, akkor is tisztelhetjük a pozícióját, amiben Isten helyezte. Ezt Isten szeretné, hogy ez a tisztelet, ez meglegyen bennünk. Egyből szokták mondani ilyenkor, hogyha ez a téma, hogy Tamás, van kivétel. Mi van akkor, hogyha a vezető azt szeretné, hogy olyan dolgot tegyek, ami Istennek nem tetszik? Nem tudom, hogy vagy te is ezzel. Én ismerem magamat, én mindig a kivételből akarom legyártani a szabályt. Pedig nem így van. A szabály vagy az alapigazság az, hogy rendeljük magunkat alá. És nagyon ritka az az eset. Újra mondom, nagyon ritka az az eset, amikor valaki olyat kérne, ami Isten igéjével ellentétes. Főnökként. Ha van ilyen eset, akkor jobb, ha találunk egy igeverset. Támasszuk alá, ne csak úgy, hogy jó, hát ez nincs kedvem megcsinálni. Hanem tudjuk, hogy mi az az eset, amikor azt mondhatjuk, hogy nem nekünk, Istennek kell engedelmeskedni, és nem nektek. Emlékeztek az apostolokra, amikor a főpapok megtiltották, hogy bizonságot tegyenek az Úr Jézusra, és azt mondták, hogy hát inkább embernek vagy Istennek kell engedelmeskednünk, hát nyilván Istennek. Minden más esetben pedig Isten azt kéri, hogy rendeljem magam alá. Az első ok tehát az, hogy félelem. Nézzünk a másodikat, ötödik vers, azt mondja itt az ige, hogy ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Ha ismertek olyan embereket, akik jó állampolgárok, ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy valaki nem Isten hívő. Lehet, csak valaki tiszteli a törvényt, meg nem akar bajba kerülni. De minket, hívőket Isten azt szeretné, hogy ne csak emiatt engedelmeskedjünk, hanem a lelkiismeretünk miatt is. A lelkiismeret úgy működik, hogy nem kell, hogy egy külső ellenőrző személy ott legyen, hanem mindig veled van. Hogy ezeket a szabályokat, törvényt megtartsam akkor is, ha éppen nem lát senki. Ha éppen nem érzem a lebukás veszélyét. A hívőknek sokkal erősebb motivációjuk van jó állampolgárnak lenni, és alárendelniük magukat a hatalmunknak. Hadd mondjam el, hogy Isten sose a félelmen keresztül vezet. Hogyha úgy érzed, hogy valami félelem uralkodik benned, az sose Isten vezetésének eszköze. Hanem adott például egy lelkiismeretet. És egyáltalán nem jó dolog úgy élni, hogy valaki a saját lelkiismerete ellen él. Hadd mondjak nektek egy pár igeverset. Az első Timóteusi levélből van az első. 1 Timóteus 5. Ezeket csak gyorsan felolvasom, nem kell odalapoznotok. Azt mondja, hogy a parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. 1.19. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. 3. fejezet, 9. vers. Nem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel, mondja az ige az eltévedettekről. 4. fejezet, 2. vers. És olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Isten azt szeretné, hogy a lelkiismeretünket, hogy az erősen motiváljon minket arra, hogy tisztán éljünk Istennek. Ez sokkal magasabb szint, mint az, hogyha valaki a félelemből tesz meg dolgokat. Most mondok csak egy példát erre. Hogyha a munkahelyeden vagy, és dolgozol a számítógépeden, ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy más is látja azt, amit te a számítógépen végzel, vagy úgy is lehet dolgozni, hogy valaki egy zárt irodában van, és tulajdonképpen magára van hagyva. Ez eredményezhet nagyon kétféle munkamorált. Ugye az egyik ember azt mondja, hogy fú, engem mindig látnak, én nem csináltok, amit akarok, dolgozom. Megvan a lebukás veszély. A másik meg azt mondja, hogy hát itt senki nem lát engem, én azt csinálok, amit akarok, úgy osztom be az időmet, ahogy akarom. Az, ami az egyiket és a másikat is mozgatja, az különböző dolog. De ami a helyére teheti mind a két embert, az a lelkiismeret. Hogy én azért akarok jó munkahelyemen helytállni, mert Isten a lelkiismeretemben ezt diktálja nekem. Ezt mondja a lelkiismeretem. Én szeretnék egy törvénytisztelő ember lenni. Szeretnék a munkaidőmből nem ellopni, nem elvenni abból, amire a fizetésemet kapom. Hívő emberként nem vagyunk a törvény alatt. Tehát nincs az, hogy most kényszerítene Isten minket erre. De gondoljátok el, hogy ő meghalt a mi bűneinkért. Ő megigazított minket, úgyhogy tiszták vagyunk, makulátlanul tiszták. Megbocsájtatott minden vétkünk. Nekünk adta az ő szent lelkét. Azt mondja, hogy nincs károsztató ítélet ellenünk. Azt mondja az ige, hogy mindent a javunkra használ. Azt mondja a római levél, hogy semmi nem választ el Isten szeretetétől. És ennek fényében azt gondolom, hogy mondhatja az ige azt, hogy akkor tiszteld a felettes hatalmakat. Akkor rendeld magad alá Istennek, és rendeld magad alá vezetőinek. Nem azért, mert ez kényszer, hanem aznak hálájául, amit Isten tett értünk. Én úgy szeretném élni az életemet, hogy minden területen Isten tetszésére éljek. Ez nem mindig működik így. De hogyha ma van egy kiugró terület az életünkben, akkor lehet, hogy azt ma Isten elé kéne vinni, hogy ezen a területen úgy érzem, hogy nem összhangba élek a te terveddel. Nem a te tetszésedre élek. Akkor ezt odaadhatjuk az Úrnak. Ismeritek azt az éneket, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Most nem éneklem el, megkímélve titeket ettől a kínzástól. De képzeljétek el, hogy kiszámolták, hogy 50 éves koráig egy ember 23%-át az óráinak a munkahelyén tölti. Hogyha ebből kivonjuk az alvást, ugye mert talán az alvással töltünk a legtöbb időt, már mikor, igen, akkor ez 35%-ra fölmegy. Tehát az ébrenléti állapotunk 35%-át a munkahelyen töltjük. Ez elég magas szám. Az életünk egyharmada ott zajlik. És Istennek nagyon fontos az a terület, hogy ezt milyen hozzáállással tesszük. Hogyha te iskolás vagy, ezt alkalmazd az iskolára. Hogy te főállású anyuka vagy, alkalmazd az otthonodra. Ha nagymama vagy, szintén. Mi a hozzáállásom abban a munkában, amit Isten most rám bízott? Azért nagyon fontos ez a terület, mert itt én bizonságtevő ember lehetek. Az emberek figyelni fogják az életemet. És ha tudják rólad, hogy hívő vagy, akkor meg dupla távcsővel fogják figyelni az életedet. Hogy hogyan dolgozol, hogy mit csinálsz, amikor éppen nem figyel a főnök. Hogyan beszélsz a vezetődről? Ezeket figyelik. És ezen keresztül nagyon könnyű bizonyságot tenni. Kilógni a sorból. Ma már szerintem ez egy óriási lehetőség. Én nem azt akarom mondani, hogy legyünk birkák. Hogy így csináljuk mindent, amit mondanak, és bogjuk be a szánkat. Ez nem. Nem ezt akarja Isten. Ha bajom van a főnökömmel, én oda mehetek hozzá, és tisztelettel elmondhatom neki. Egyébként most nincs főnököm, mert én egyéni vállalkozó vagyok így a munkámban, és Isten a főnököm. És észrevettem, hogy néha könnyebb lenne, ha lenne egy főnököm, aki elszámoltat. És én oda mehetek hozzá, és elmondhatom a bajomat. Jelen esetben nincs. Megvan a maga kihívása, amikor nincs az embernek közvetlen főnöke, mert akkor viszont sokkal többet kell hallgatni a saját lelki ismeretére, hogy magát hűségesen tartsa a munkában. Nézzétek meg, mit mond utána a 7. versben. Azt mondja, hogy adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tiszteletet, a tiszteletet. Add meg a tartozásod, mondja Pál. Adó, vám, félelem, tisztesség. Az nagyon egyszerű a képlet, hogyha nem fizettem meg az adómat, azt úgy hívják, hogy adócsalás. És nagyon érdekes, hogy ennek a mintájára mondja azt, hogyha nem adom meg a tiszteletet valakinek, akkor elcsalom a tiszteletet. Elveszem tőle azt, ami neki járna. Ugyanezt az analógiát használja itt Pál. Emlékeztek, mit mondott Jézus, amikor egyszer faggatták erről? Azt föltartott egy denáriuszt, és azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami isteni. És nagyon érdekes a sorrend, hogy először azt mondja, hogy a császárnak ad meg, ami a császári, és utána az Istennek ad meg, ami az isteni. Ez nem azt jelenti, hogy Isten a másodsorú, hogy ő hátrébb szerepel. De azt gondolom, hogy ha egy hívő ember nem dönti el, hogy tisztességes lesz a pénzügyeiben, az adófizetésében, az lelkileg nem fogja tudni magát úgy odaadni Istennek. Mert ez a kettő dolog, hogy én rendezetten járok a világ felé és Isten felé, ez együtt jár. Hogy nem töltök le illegális tartalmakat, hogy nem teszek olyat, ami a törvény előtt kiderülne, akkor büntetés járna érte, akkor kezeljétek el, hogyha én ezekben a dolgokban odaszánom magam, az Istenre való odaszánásom is előrébb lép. Mert ez a kettő együtt jár kéz a kézben, nem lehet külön választani. Jó, hogy megadom Istennek, ami Istené, de nem a világnak nem. Egyenes utakon járjatok, mondja Keresztelő János. A görbe utakat egyenesítsétek ki. Emlékeztek, amikor így, és mondja, készítsétek az utat, mert jön a megváltó. Vannak görbe útjaink? És ide értem akár azokat is, amik ilyen szürke területek, hogy én észrevettem, hogy mennyire könnyen hivatkozunk arra, hogy át a törvény nem tiltja ezt. Lehet, hogy a törvény nem tiltja, de vagyunk Isten előtt helyes. Nekünk ez egy magasabb mérce, hogy ez a lelkiismeretünkkel összhangban van, hogy én ezt teszem, vagy így csinálom. Ha szeretnék növekedni lelkileg, akkor lehet, hogy rá kell néznem a terület, az életem területeire, hogy a világgal való viszonyomban rendben tiszta vagyok-e. Nézzétek meg, így folytatja, tehát az első ok volt a félelem, a másik a lelkiismeret, és a harmadik, nézzétek meg, senkinek se tartozok semmivel, senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeress fel a barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátjának. A szeretet tehát a törvény betöltése. Van egy tartozásunk. Lehet, hogy van egy banki tartozásod is, mert úgy vissza kell fizetned, de van egy olyan tartozás, ami mindannyiunkra vonatkozik. És ez egy szeretett tartozás. És azt mondja itt Pál, hogy senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeretitek. Azzal, hogy én hívő ember lettem, Isten egy óriási szeretett adagot adott nekem, és azóta is árasztja rám ezt a szeretetet. Na ez engem adóssá tesz. Isten felé is, és az emberek felé is. Az, hogy én eldöntöm, hogy szeretek valakit, az nem egy jó fejség hívőként. Jó, Tamás, olyan jó fej, ez nem egy opció, hanem gyakorlatilag egy adósság visszafizetés. Én tartozom azzal, hogy a körülöttem lévő embereket szeretem. És azt gondolom, hogy ha van másfajta adósságunk, arra bátorít az ige minket, hogy tudjuk le ezt, hogy ne legyen adósságunk, ha erre van mód. De ez az egy adósság, ezt hordozzuk életünk végéig, hogy szeretnünk kell a körülöttünk lévő embereket. Ez az engedelmesség Isten felé, engedelmesség a hatalmasságok felé, és engedelmesség más emberek felé is. Ez a harmadik ok, ami miatt én alárendelhetem magam a vezetőimnek. Jézus, amikor beszélt a tanítványainak, azt mondta, hogy egy parancsolatot bízok rátok. Egy új parancsolatot adok nektek. Szeressétek egymást. Emlékeztek, amikor megkérdezték Jézus, hogy mi a nagy parancsolat? Ezt a kettőt mondta rá. Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és teljes erődből. És szeresd fele barátodat, mint önmagad. És itt is azt mondja az ige, hogyha valaki a szeretet törvényét megtartja, emellé már nem kell törvény. Már nem kell elmondani a 10 parancsolatot. Minden más törvényt ez fog össze. Hogyha én szeretem a vezetőmet, szeretem a testvéremet, szeretem a szüleimet, szeretem a tanáromat, szeretem azokat az embereket, akiket fölém rendelt Isten, akkor egy jó állampolgár leszek, egy jó követő leszek, egy engedelmes gyermek, mert a szeretet nem követel bűnt a másik ellen. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy nem csak az órom alá dörgöl Isten, hogy figyelj Tamás, oda tettelek, csináld, amit mondok, hanem azt mondja, hogy Tamás, én egy szeretet kapcsolatba akarlak tenni ezekkel az emberekkel téged. Sokkal izgalmasabb így követni valakit, vagy így élni egymással való viszonyunkban, ebben a szeretetben. Milyen a vezetőd? Kicsit pörgesd le a fejedben. Milyen a főnököd, aki holnap vár majd a munkahelyeden? Mi lenne, ha megpróbálnánk ezeket az embereket szeretni? Képzeljétek, az ige arra bátorít minket, hogy szeressük a vezetőinket, és imádkozzunk értük. Azt mondja, hogy szeressük az ellenségünket, sőt, még a főnökünket is. Ebben a viszonyban megváltozik a munkahely. Nem úgy fog szólni, hogy teljen már le az a 8 óra, hadd menjek haza, hanem Isten munkahelyévé változik. Elkezd valami mássá válni. Elhiszed nekem? De komolyan kérdezem, elhiszed nekem, hogy Isten nem húz csapdába minket, amikor elvezet egy helyre? Hogy hogyha tudtam volna, hogy ilyen környezetben leszek, hogy ilyen emberekkel leszek körülvéve. Isten azért rakta oda azokat az embereket, hogy rajtuk keresztül engem megformáljon. Még akkor is, hogyha az a vezető abszolút nem tükrözi vissza Isten szívét. Ha szeretsz, akkor nem kell mellé más törvény egyáltalán. Még egy dolgot szeretnék erről mondani, mert van erről egy olyan tanítás ebből az igeversből, hogy nem szabad kölcsönt felvennie valakinek. Azt mondja az ige, hogy senkinek se tartozhatok semmivel. És akkor ebből néhány, egyébként nagyon érett lelkivezető azt mondta, hogy tilos hitelt felvenni. Spurgeon is ezt az álláspontot képviselte, meg Hudson Taylor. Szerintem nem mondja ezt az igevers ezt. Az ige több helyen mondja azt, hogyha valaki kölcsönt ad, akkor ne uzsora kamatra vegye. Tehát ne kérjen nagyon sokat vissza, vagy ha testvérnek adod, akkor ne kérj kamatot, csak kérd vissza azt a pénzt. Ha mi a másik oldalon vagyunk, az ige bátorít minket, hogy fair módon fizessük meg az adósságunkat. Még akkor is, hogyha testvértől kaptuk. Ne játsszuk el ezt a testvéri bizalmat. Szóval ezt még akartam mondani ezzel. Na és így folytatja az ige, nézzétek meg. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedetét, és öltsük fel a világosság fegyvereit, mint nappal illik tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ez olyan, mint egy ilyen lépcsőfok. Ugye az első azt mondta, hogy tedd, ahova rendeltek, tedd engedelmesen a dolgot, félelem miatt. Aztán azt mondja, hogy jó, van egy magasabb szint, a lelki ismeret. Most azt mondja, hogy oké, ez is valami, de tedd szeretet miatt, amit teszel. És azt mondja, hogy van egy negyedik. Van egy negyedik ok, egy negyedik szint, ami a szívünket motiválhatja. Ez pedig az, hogy ezt mindezt Jézus Krisztusért csináljuk. Jézus Krisztusnak tesszük. Az engedelmességünk alapja ez lehet. Ez lehet az alapja annak, hogy megtesszük, amit rendel nekünk. Hála Istennek adott kormányokat, adott törvényeket. Ha nem lennének ilyenek, a szívünk nem tartaná meg ezeket a szabályokat, törvényeket. De ne itt álljunk meg, hanem hogy Isten fia, Jézus Krisztus motiváljon minket. És azt mondja itt Pál, nézzétek, még így kezdi ezt a részt, hogy mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok, hogy itt az idő. Itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Tudod, hogy az ige nagyon sokszor emlékeztet minket arra, és hadd tegyem ezt én is most, hogy nagyon kevés időnk van itt a Földön. Két okból kifolyólag is, hogy ez az élet gyorsan elrepül, nekem 40 évesen már ez egyre inkább realizálódik, most már B oldal megy a kazettán, és a másik pedig, hogy Jézus bármikor visszajöhet. Jézus bármikor visszajöhet. Nagyon közel van már az az idő. És ha körülnézel, vagy meghallgatod a híreket, ez a napnál világosabb, hogy Jézus már nagyon közel van. Kevés az időnk itt a Földön. És ezért mondja Pál, hogy figyeljetek, amiről beszélünk, azt tegyétek is, mert ennek most van itt az ideje. Nem tudom, hogy szoktatok ilyen álomkorba szenvedni, mint néha én is, hogy így merengek. És így elfelejtem, hogy mennyire fontos nekem ma Istennek élni, mert az én időm most van. És nem később. Most én élhetek az Úrnak. Amikor olvasok a nagy hithősökről, olvasok Dávidról, meg olvasok emberekről, akik nagy és különleges dolgokat tettek meg az Úrért, úgy föllelkesülök, és rájövök, hogy de várjon, ők ugyanolyan emberek voltak, mint én. Csak azt az életet, amiben éltek, azt odaadták az Úrnak, és azt mondták, hogy Uram, hadd legyek mindaz, amit szeretnél. Használd az életem arra, amit szeretnél. Az idő már nagyon közel van, ezért fel kell ébrednetek az álomból. Ébredj fel, és ismerd fel, hogy a te időd most van. Itt. Arra, hogy ezt az életet éld, amire Krisztus hív. Nem holnap, nem 5 év múlva, most. És hogyha ennek fényében megnézzük az életünket, akkor van-e olyan terület az életünknek, ahol azt kell mondanunk az Istennek, hogy Uram, itt gyorsan nagy radikális változások kellenek. Azt mondja Pál is, nézzétek meg, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség most, mint amikor hívőkké lettünk, az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyünk le tehát minden, ami a sötétség cselekedeteit jelenti, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Felismered az időnek az aktualitását most? Hogy itt az idő, hogy Istennek élj. Hogy ha van olyan terület, amit így le kéne vetni, mint egy koszos ruhát, akkor azt most tegyük meg. Azt mondja, hogy vesd le magadról, mint egy rossz koszos ruhát, vesd le magadról a gonoszság cselekedeteit, ami beszennyez, ami lassít, dobd el magadtól, és öltözd fel a világosságnak a cselekedeteit. Sőt, nézd meg, hogy mondja, a világosságnak a fegyvereit. Tudod, hogy a mai világban, ha valaki tiszta, az egy kiél, ez egy fegyver Isten kezében. Amikor egy ember tisztaságban jár, van olyan terület az életünknek, ahol így le kéne vetni a köszös ruhánkat? Az a jó, hogy az Úrnak megvallhatjuk a vétkeinket. Az Efézusi level azt mondja, hogy ha a gonoszság, a sötétség cselekedeteit leleplezhetjük, kihozhatjuk a világosságra, megvallhatjuk az Úrnak. És kérhetünk egy engedelmes szívet Istentől. De mindamíg én azt ott tartom a sötétségben, azzal csak odázom a problémát, és nem fog megoldódni. Vessük le, mondja itt az ige. Ne vegyetek részt a sötétség cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat, írja Pál. Van olyan terület az életedben, ahol eznek aktualitása lenne? És még egy dolgot mond a 14-es versben. Hanem öltsétek magatokra az Úr Jézust. Az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ébredj fel, mondja, és ezt itt kell csinálni. Ébredj fel. Vedd észre, hogy hol tartasz. Gondolkozz erről, hogy hová akarsz menni. Vesd le valamit, és öltözz fel. Ezt mondja, vesd le, ami koszos szennyes. Öltözd fel a világosság cselekedeteit. És a negyedik, amit itt parancsként mond, hogy nőj fel. Válj hasonlóvá Jézus Krisztushoz. Öltsd fel magadra az Úr Jézus Krisztust. Nőj fel. Ha visszanézel az elmúlt, akár mondhatnám egy évedre, látsz magadban egy növekedést? Legyél őszinte magaddal, kérlek. Látsz magadban egy növekedést? Hála Istennek, ha erre válaszod azt, hogy igen. De lehet, hogy erre válaszod azt, hogy nem. Vagy nem látod, vagy nem történt meg. Akkor viszont mondhatjuk az Úrnak, hogy Uram, én növekedni szeretnék. Én egyre jobban szeretnék hasonlítani rád. És belátom azt is, hogy néha Isten ezt a munkát úgy végzi, hogy én nem is feltétlenül látom. Máskor meg úgy, hogy tényleg a környezetem így felfigyel rá, hogy Tamás, megváltoztál. Az előrehaladásod nyilvánvaló lett. De ez a parancs mindannyiunknak szól. Nőj fel. Növekedj fel arra, amit Isten neked szánt. Na jó, de hogy nőjünk fel, Tamás? Abból növekszünk, fizikailag is igaz ez, amit eszünk. De lelkileg még inkább. Hogyha én a testemet úgy táplálom, hogy bűnös kívánságok ébrednek benne, a testem lesz erősebb, a testem növekszik fel. De ha magamat lelkileg táplálom, akkor a lelkem nő fel. Hogyan táplálom én a lelkemet? Én azt szeretném, és ezt nem ilyen utopisztikusan mondom nektek, hogy mi legyünk a legjobb állampolgárok. Én azt szeretném, hogy mi legyünk a legjobb munkahelyi alkalmazottak, vagy a legjobb főnökök, vagy a legjobb férjek, a legjobb feleségek, a legjobb anyák, a legjobb nagyszülők. Hogy ebben kiválóak legyünk. Ehhez Isten mindent megad nekünk. Ez nem azon múlik, hogy én megfeszítem saját magamat. Hogy összeszedek mindent. Hanem ez ott indul, hogy odaszánom magam Jézus Krisztusnak. Ezt mondja a Róma 12:1-2, hogy szánjátok oda magatokat az Úrnak, a gondolataitokat, a szíveteket. Ne a világhoz igazodjatok, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. És meg fogjátok tudni, hogy mi az Isten akarata, a neki tetsző és tökéletes. És hogyha pontosan akarnám ezt fordítani, így hangzana, hogy akkor megtudjátok, és megtudjátok tenni Isten akaratát, ami neki tetsző és tökéletes. Van olyan terület az életünknek most, ahol egy ilyen odaszánás kéne újra. Lehet, hogy ez a munkahelyünk, Vagy lehet, hogy ez a családunk, az otthonunk, hogy férként én újra oda akarom szánni magam arra, amire Isten hívott. Vagy lehet, hogy úgy jövjél, hogy csak Uram, töltsd be a lelkeddel, hogy mindazt, amit teszek, azt a te lelked erejéből tenyem, ne a saját erőmből. Én szeretnék imádkozni, értetek, magamért, és ezért kérlek, hajtsátok meg a fejeteket egy pillanatra. Én azt gondolom, hogy az Úr mindannyiunkat hív arra, hogy öltözzük fel az Úr Jézus Krisztust. És hogyha valamelyik terület az életedben egy ilyen odaszánásra szorul, akkor adok egy percet csak, így mondd el az Úr Jézusnak, hogy hol szeretnéd ezt, hogy így Isten betörjön arra a területre, ahol át akarod adni az életedet Istennek, hogy rendeződjön az ő szíve és az akarata szerint. Mondd el neki, és akkor imádkozni fogunk, imádkozni szeretnék érted majd. Úr Jézus, köszönjük, hogy vele teljesen őszinték lehetünk. És köszönöm, hogy te hívsz minket a világosságban járásra. Hívsz arra, hogy ha van valami gonoszság az életünkben, a gonoszság cselekedetei, azokat letegyük előtted, elvessük magunktól. És én imádkozom minden testvérem és magamért is, Uram, hogy tisztán tudjunk járni veled, Uram. Hogy ne bonyolódjunk bele gonosz dolgokba, vagy akár szürke dolgokba, hanem járjunk a világosságban. Járjunk annak a mércéje szerint, amire hívsz, hogy ne a következmény motiváljon minket, hanem a lelkiismeretünk. Hogy ne csak a lelkiismeretünk, hanem a szeretet egymás iránt. És hogy még csak itt se álljunk meg, hanem az irántad érzett szeretetünk, hálánk, odaszánásunk motiváljon minket. Hogy ennek a tüzével éljünk minden nap. Hogy így viszonyuljunk a munkahelyünkön az emberekhez. Hogy így beszéljünk egymásról. Hogy így szeressük egymást. Hogy így rendeljük alá magunkat a vezetőinknek. Hogy így imádkozzunk a vezetőinkért. Uram, én köszönöm, hogy itt lehetünk előtted, és hogy neked van terved az életünk minden területére. Hogy te tudod, hogy mit szeretnél elvégezni bennünk. És azt szeretnéd, hogy sokkal jobban hasonlítsunk rád. Annyira kiváltságos dolog, Uram, az, hogy te a legtartalmasabb életet akarod adni nekünk. Hogy azért jöttél, hogy életünk legyen, sőt, bőségben éljünk. Így engedd, hogy ezt megéljük az életünkben, Uram. És erre odaszánjuk magunkat. Köszönöm, Uram, hogy kegyelemben járhatunk. Hogy nem a törvény uralma alatt. Hogy nem újabb törvényt adsz az ölünkbe, hanem kegyelemben járhatsz. Bőségesen. És ha elrontjuk, akkor megvallhatjuk, akkor felállhatunk és folytathatjuk az utunkat. És én imádkozom most a testvéreimért, hogy ha kell egy ilyen előrefordulás újra, hogy ami mögöttük van, azt le tudják zárni, és ami előttük van, annak nekifeszülve tudjanak futni, akkor add meg nekik erre az erőt, Uram. Hogy lehet, hogy le kell zárni egy korszakot, ami nem az odaszánásról, vagy nem a tisztaságról szólt, de most, Uram, mi szeretnénk egy új fejezetet kezdeni veled, és kérni, hogy a te lelked vezéreljen minket. Töltsd be a lelkeddel minket, Uram. Hadd legyünk olyan emberek, mint a tiszta ragyogó gyémántok, Uram, vagy a csillagok ezen a földön, akik ragyognak ezen az istentelen helyen. Köszönjük, Uram, hogy itt vagy velünk, hogy hallod a kérésünket, és hogy nagyon szeretsz minket. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen.